Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A Szentszéki Sajtóközpont március 1-én szombaton reggel rövid közleményben adott hírt a Szentatya állapotáról, akinél tegnap délután hörgőgörcsös roham lépett fel. Az éjszaka nyugodtan telt, Ferenc pápa pihen. Tudósított ma reggel 8 óra 33 perckor a Szentszéki Sajtóközpont, miután tegnap délután a Szentatyánál hörgőgörcsös roham lépett fel. A sajtóközpont tegnap február 28-án este közzétett közleménye friss információkkal szolgált Ferenc pápa állapotáról. A Szentatyánál pénteken kora délután, miután délelőtt légzési fizioterápiás kezelésen esett át, majd imádkozott a kápolnában, elszigetelt légzési krízis jelentkezett, majd hörgőgörcsös rohamot kapott. A légutakba került váladékot eltávolították, de a légzőrendszer állapotának hirtelen romlását eredményezte. Megkezdték a nem invazív, mechanikus lélegeztetést, ami javította az állapotát, a Szentatya végig éber volt és tudatánál maradt. A sajtóközpont azt írta, körülbelül 48 órára lesz szükség ahhoz, hogy felmérjék Ferenc pápa klinikai állapotát a hörgőgörcsös roham után. Adta hírül a Szentszéki Sajtóközpont. A Pannonhalmi Főapátság és a Magyar Diplomáciai Akadémia által 2024-ben létrehozott Jáki Szaniszló Társaság csatlakozott a Vatikán római felhívása mesterséges intelligencia etikájáért című kezdeményezéshez. A Jáki Szaniszló Társaság a tagság felvételeként vállalta a mesterséges intelligencia emberközpontú megközelítésén alapuló oktatási módszertani kutatás elvégzését, továbbá egy a mesterséges intelligencia etikai kérdéseivel foglalkozó konferencia megszervezését. A Veszprémi Főegyházmegye katekétái második alkalommal gyűltek össze központi rekollekcióra a Veszprémi Érseki Főiskolán a hitoktatási iroda szervezésében. A továbbképzés a hitoktatók és katekéták lelki és szakmai fejlődését szolgálta. Udvardi György veszprémi érsek köszöntötte a résztvevőket, majd a nap folyamán szentmisét mutatott be. Az eseményt Kató Bellavics Ágota katekéta mentálhigiénis szakember, lelkigondozó és tréner, valamint Kató Csaba diakónus katekéta, kócs és tréner vezették. A továbbképzés központi témája a katekumenális jellegű katekézis volt, melyet a következő mottóval kereteztek: abban reménykedjetek, amire ő hívott meg minket. Az amerikai külügyminiszter bocsánatkérésre szólította fel Volodymyr Zelenszkij ukrán elnököt a Fehérházban Donald Trump amerikai elnökkel kialakult nyilvános vitát követően. Marco Rubio erről a CNN hírtelevíziónak beszélt. A miniszter fiaskónak nevezte a találkozót és megkérdőjelezte, hogy az ukrán államfő valóban békét akar-e Oroszországgal. Marco Rubio szerint a kudarcot Volodymyr Zelenszkij viselkedése okozta, és elmondta, semmi szükség nem volt arra, hogy oda menjen és ellenségesen viselkedjen. Az amerikai külügyminiszter agresszívnek nevezte az ukrán elnök beszédmódját, és hozzátette, ezzel nem fogja elérni, hogy tárgyalóasztalhoz üljenek vele. Magyar tudós csapat nyert el 96 millió forint támogatást a túlzott immunválaszok kutatására, tájékoztatta a Magyar Molekuláris Medicina Kiválósági Központ, a Magyar Távirati Irodát. Kiemelték, az immunrendszer feladata, hogy megvédjen a fertőzésektől, a veszélyes mikrobáktól vagy a szervezet meghibásodott sejtjeitől. Ez a küzdelem azonban az immunrendszer olyan folyamatait is elindíthatja, melyek hosszú távon vagy túl gyorsan bekövetkezve károsíthatják az egészséges szerveket is. Az immunrendszer nem megfelelő működése úgynevezett hiperinflammatórikus szindróma kialakulásához vezethet. Ilyenkor az immunrendszer olyan erőteljesen kezd el működni, hogy közben nagyobb kárt okoz a szervezetnek, mint a leküzdendő kórokozó. Mivel ez a jelenség egyre gyakoribb, a kutatók figyelme is azokra az életveszélyes állapotokra irányult, amelyeket a túlzott immunválasz idéz elő. A kutatócsoport célja, mely most 96 millió forint értékű támogatást nyert el, módot találni arra, hogy korábban, még a súlyos egészségügyi vészhelyzet kialakulása előtt felismerhető legyen, ez a hiperinflammatórikus szindróma. Tarifa emelésről egyeztetett a fővárosi vezetés több taxis szervezettel. A 24.hu lapja úgy tudja, az érdekképviseletek különböző mértékű tarifa emelésben gondolkodnak. Végül az időjárásról. Az alacsony szintű felhőzet nagyrészt feloszlik, kiderül az ég. A legmagasabb nappali hőmérséklet 8 és 13 fok között alakul. Híreinket hallották. Don't slack now, keep it rolling, on and on, there's no stopping now. Up, down, like a roller coaster, gotta make the most of what you have, let's work it out. Voices keep on telling me, you're not gonna last, but I just keep on moving forward, I don't live in the past.
Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Üdvözlök mindenkit! Én Tamás Virág vagyok, ez pedig a Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora, itt a Szent István Rádióban. A jubileumi évjegyében született meg a könyvtár éves nagy kiállítása, melynek címe 250 éve az oktatás szolgálatában. A tárlat történetéről, felépítéséről és különlegességeiről Gál Tibor könyvtári főigazgató helyettes mesél. Mindezelőtt viszont érkezzenek is az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hírei. Maradjanak velünk!
Líceumi Krónika. Az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Beszélgessetek a házasságotokért. Ezzel a mottóval indult útjára 2025-ben a Házasság Hete programsorozat, amelyhez az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem idén is csatlakozott. Az eseményen ezúttal egyetemünk rektora, dr. Pajtóknyi dr. Tarilona és férje, dr. Pajtók Gábor országgyűlési képviselő szolgált jó példával arra, hogy hogyan lehet hosszú éveken át jóban-rosszban kitartani egymás mellett, milyen csodálatos érzés házastársukkal közösen megélni Istenbe vetett hitüket, és hogyan lehet gyermekeik előtt jó mintaként szolgálni. A házaspár mindennapjaiba Lóci Tamás atya kérdéseinek segítségével nyerhettek betekintést az érdeklődők. A beszélgetés során kiderült, hogy Ilona és Gábor ismerettsége egészen a középiskolai évekig nyúlik vissza, de szerelmük csak pár évvel később bontakozott ki. Elhangzott továbbá, hogy az egymásban talált emberi értékek mellett fontos volt az is számukra, hogy választottjuk családjai is hasonló elvek szerint éljenek, és szeretettel fogadják őket. A beszélgetés során dr. Pajtóknyi dr. Tarilona a 2000-es éveket emelte ki, életük egyik legmeghatározóbb időszakaként. Ekkor kapták meg ugyanis Szent II. János Pál pápa áldását, illetve ebben az évben kaptak segítséget a gyermekneveléshez is, amikor egy papbarátjuk ebben a témában ajándékozott számukra könyveket. A beszélgetés zárásaként a házaspár saját egymásnak szóló imáját, illetve a szívükhöz legközelebb álló szentírás részlet sorait is megosztotta a Líceum kápolnában összegyűlt közönséggel. tájékoztatóval, intézménylátogatással, valamint interaktív programokkal várta a 2024-25-ös tavaszi félévre érkezett külföldi hallgatóit a Nemzeti Stratégiai és Kapcsolatfejlesztési Osztály a Líceum épületében. Majorosné Kovács Györgyi, az Egyetem Nemzetközi Stratégiai és Kapcsolatfejlesztési Osztályának vezetője köszöntőjében úgy fogalmazott: örül, hogy az új hallgatók az EGRI Alma Mátert választották tudásuk bővítésére. Ehhez segítségül egy új angol nyelvű kiadványt, tanulmányi tájékoztatót is készítettek számukra, melyben minden hasznos információt megtalálnak. A hallgatók a tájékoztató után megismerhetik a kijelölt mentoraikat, akik a tavaszi fél év során segítik majd őket a beilleszkedésben, az intézményben való eligazodásban és az általános ügyeik intézésében. A programot a Főegyházmegyei Könyvtár, a Kápolna, a Díszterem, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont látogatása, egy közös ebéd, valamint végezetül az egyetem különböző épületeinek feltérképezése színesítette. Közel 150 fiatal vett részt a Kárpát-medencei Egyetemi Lelkészségek találkozóján, melynek idén az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem adott otthont. Az egyetem díszermében a megnyitón az intézmény rektora, dr. Pajtókné dr. Tari Ilona a Remény nem csal meg mottó kapcsán elmondta: Pál apostol szavai nem mindennapi egyszerű reményekről szólnak, hanem az Isten szeretetéből fakadó és az ő ígéretében gyökerező reményekről. Az eseményt lezáró szentmisét dr. Ternyák Csaba egri érsek mutatta be az Egri Bazilikában. A főpásztor tanításában a valódi boldogságról és a reményről elmélkedett. Elmondta: Jézus minden embert magához akar vonzani, és üzenete mindnyájunknak szól. Továbbá prédikációjában kiemelte: az igazi boldogságot az adja, ha megnyílunk Isten végtelensége előtt, és befogadjuk Jézus Istenének nagyságát és lenyűgöző szépségét. Argentin középiskolások látogattak egyetemünkre dr. Pajtókné dr. Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektorának meghívására, aki köszöntőjében örömét fejezte ki, hogy a diákok érdeklődnek egyetemünk és a magyarországi továbbtanulás lehetőségei iránt. Az egyetemet, a képzési lehetőségeket Nagy Krisztina, az IKSK nyelvtanára ismertette spanyol nyelven, majd kötetlen beszélgetésre került sor dr. Csáfor Hajnalka rektorhelyettes, Majorosné Kovács Györgyi, az NSK osztályvezetője és kollégái részvételével. A közös ebéd után a Líceum épülete, a Főegyházmegyei Könyvtár, a Csillagvizsgáló és Tudományos Élményközpont, a Bazilika és Eger belvárosának látogatása elvarázsolta a 19 argentin középiskolás diákot, melyek megismerésében Tóth Judit, az IKSK nyelvtanára, angol nyelvű idegenvezetése segítette őket. A diákok a magyarországi látogatásuk alatt személyesen is bekapcsolódtak a partnerintézményünk, a Kecskeméti Piarista Gimnázium munkájába, melynek diákjaival közös projekteken, eddig is dolgoztak online platformokon, illetve több európai országba is ellátogattak. A diákok európai útjukat Rómában fejezik majd be március 8-án.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazinműsora.
Évvégi beszélgetésünk témája a líceumi oktatás 250. évfordulójára készült kiállítás. A Tittelpál Könyvtár minden év elején készít egy ingyenesen látogatható tárlatot. Most rendhagyó módon már év végétől látható a kiállításunk. Ennek oka, hogy a Líceum Borromei Szent Károly ünnepén 1774. november 4-én nyitotta meg kapuit a tanulni vágyók előtt. A kiállítás megnyitunk ezért az egyetemi díszünnepséghez kapcsolódott. A tárlat létrejöttében a könyvtár főigazgató helyettesének Gál Tibor kollégámnak volt jelentős szerepe, ezért őt kértem arra, avasson be bennünket, hogy mi alapján alakult ki a tárlók anyaga, született meg a tablók szövege. Vagyis, hogy milyen út vezet el az ötlettől, a témától, a kész tárlatig.
Köszönöm a meghívást. Sokaknak volt ebben a kiállításban jelentős szerepe. Könyvtáron belül is, úgy a Tittelpál könyvtár, mint a Líceumban található másik nagy gyűjtemény, a Főegyházmegyei Könyvtár munkatársai. A szakmai történészi segítséget a Eszterházy János kutatócsoport biztosította, és a megvalósításban pedig az egyetem nyomdája, tervezők, grafikusai, fotósai, sok-sok ember vett részt. Ez az esemény, amit ünnepeltünk november 4-én, egyrészt egy konkrét időponthoz kapcsolódik. 1774. októberében Eszterházy Károly püspök felvetette, hogy mivel a Líceum nagy része készen áll, hogy a városban lévő különböző helyeken működő oktatási intézmények költözzenek be a liceumba, és akkor a liceumba a terveknek megfelelően kezdődjön el az oktatás. Ez történt 1774. november 4-én, valóban Szent Károly ünnepén. De ez csak egy ilyen egyszeri esemény a történelemben. Valójában, és ez azért nagyon érdekes, hogy 250 éven át folyamatosan minden reggel, munkanapokon becsöngettek a liceumban. De hát 250 éven át a liceum iskolaként működött. Többféle oktatási forma működött itt, de szerintem fontos hangsúlyozni, hogy mindenféle történelmi korszaktól függetlenül megtalálta azt az oktatási lehetőséget, elemi iskolától egyetemig, ami alapján a liceum betölthette azt a szerepet, amelyet Eszterházy Károly még a végrendeletében is hangsúlyozott, és utódaira örökített, hogy oktatás legyen a liceumban.
A liceum a 250 éves oktatás szolgálatában ez a téma, ez a tematika, akár ami a kiállításban megjelenik, akár ami a 2025-ös évet jellemzi majd itt az egyetemen. Biztos, hogy ez az emlékév meghatározó lesz mindvégig, de beszéljünk egy kicsit talán arról, hogy említetted is, hogy több iskola is átköltözött ide. Mi az, amire érdemes különösen is odafigyelni? Milyen olyan különlegesség van, amire nem is gondolnánk, hogy ezek között a falak között mondjuk folyt olyan oktatás?
Sokszínűség tekintetében különleges, hiszen itt oktattak orvostudományt, teológiát, csillagászatot, bölcseletet, ugye a fakultásoknak megfelelően, jogtudományt, zenét, nyelvekben latint, ógörögöt, aztán ugye angolt, franciát, oroszt, képeztek bábákat, sebészeket a liceumban, tanítókat az elemi iskolákba, illetve hát felső tagozatos oktatókat, tanárokat, doktori hallgatókat ma már, kántorokat, jedzőket is, jedző tanfolyam is volt. Különböző egyesületek működtek, olvasókörök, cserkészek, jogász hallgatóknak torna is, vívó egylete, lövész osztálya volt. Ezek azért különlegességek, és hát az oktatáson túl, de valahol azért a művelődés nagy témakörébe illeszkedően, azért az épületben, amellett, hogy iskolák voltak, működött színház, ugye a város múzeuma, nyomda végig kísérte a liceum működését, természetesen a csillagvizsgáló, anatómiai bemutatók is voltak, Markot Ferenc doktor jóvoltából, illetve tornatermek, tanári lakások. Volt idő, amikor 10 oktató is bent lakott a liceumban. Szertárok voltak, szerkesztőségek, a földszinten a város napilapjainak, hetilapjainak a szerkesztőségei működtek itt, illetve pedagógiai országos jelentőségű szakfolyóiratoknak is itt dolgoztak a szerkesztői, de volt fegyvertár, de hát az egri művelődés történetnek, és nem csak az oktatás történetnek egy megkerülhetetlen intézményéről van szó. Talán a mennyiségi felsorolás mellett azt is említsük meg, hogy nagyon sok olyan oktatási forma volt a liceumban, amely különlegesnek, egyedinek vagy elsőnek számít. Ugye egyrészt az orvosképzés, az orvosi iskola is ehhez kapcsolódik, ilyen ugye a csillagászat, maga a tanítóképzés is ide sorolható, hiszen az első magyar nyelvű tanítóképző alakult meg Egerben és költözött be a liceumba. De például egy olyan látszólag prózai oktatási forma, mint a fiú felső kereskedelmi iskola is fontos városi érdeket szolgált, a városi polgársága kereskedők gyermekei tanulhattak ott. Később pedig csak említsük meg az angol tanszék megalakulását, ugye a 70-es évek legelején, vagy a iskola televízió, azért a egri oktató módszertanilag ott voltak az iskola televízió működésénél, és lehetne folytatni a különböző oktatási formákat, kezdeményezéseket, de hát a mennyiség és a minőség valóban egymást erősítette a liceumban az oktatás és tágabb értelemben a kultúra terén.
A könyvtár minden évben készít kiállítást, mindig akár az országosan meghatározott emléképhez kapcsolódunk, vagy pedig mi magunk találunk valami fajta apropót, akár ugye tittel, pálhoz, névadunkhoz kötődően, hogy berendezzük a liceum második emeletén található folyosót, hiszen ott van a történelemtudományi részlegünk, és talán már meg is szokhatták, hogy ott láthatóak ezek az egész évben látható és látogatható kiállításaink. Hogyan lesz a könyvtári tárlatból az egész egyetem nagy-nagy ünnepét, az oktatást ünneplő tárlat?
Hát egyrészt, hogy ugye sok szakember és kolléga bekapcsolódik, másrészt új lett a környezet, de hát a tárlók megújultak méltóan ehhez az alkalomhoz. Eddig a kiállításaink ugye nagyon sok esetben országos eseményhez kapcsolódtak. Pragmatika szankció, aranybulla megfelelő évfordulója. Ezelőtt a kiállítás előtt már egy egri tematikájú kiállítás volt, ugye a dr. Hibai Károly, a szegények orvosa kiállítás, amelynek jelentős része még mindig látogatható az első emeleten a 214-es könyvtári teremben, és így született ez a Liceumhoz és Egerhez és ehhez az évfordulóhoz kötődő esemény, amely hát nem csak a könyvtár szerepét hangsúlyozza ebben a történetben, de azért minden mögött úgy érzem ott a könyvtár, hiszen ez alatt a 250 év alatt, amit említettem, hogy oktatás folyt a Liceumban, mindig volt egy olyan könyvtár, ugye sokáig a főegyházmegyei könyvtár, illetve 49-től az államosítás után már a pedagógiai főiskola könyvtára, amely ezt az oktatást támogatta, és itt akkor még nem beszéltünk a különálló kisebb egységekről, ugye a tanítóképzőnek volt könyvtára, jogliceumnak szintén, önképzőköröknek is, olvasóköröknek. Ezek vagy a liceumban, vagy liceumhoz kötődően, például a szemináriumban működtek, tehát a könyvtárak is jelen voltak ebben a hosszú periódusban a liceumban, az oktatásban.
Hogyha megpróbálnánk egy kicsit bemutatni a tárlatot, milyen témákat, milyen területeket érdemes megjelölni, hiszen az a felállás, ami évről évre már megszokott lehet a könyvtári tárlatot látogatók számára, hogy vannak tárlóink és vannak tablóink, ez most sincs másképp ebben az évben.
Igen, tárlók és tablók, ugye ezek új, sokkal szebb minőségben és használhatóbb formában láthatók az idén, de rólapokat is használtunk, hiszen nagyon sok anyagról van szó, és a szöveg és a kép egy rólapon úgy gazdaságosan és felhasználóbarát módon elrendezhető. Ezek a rólapok a történetet mutatják be, az eredeti fakultásokat, a 4 tervezett fakultást, illetve a különböző egyetemi terveket, külön kiemelve a tanítóképzőt, majd pedig a tanárképzőt, a jelent pedig a karok bemutatása jelenti, szöveggel és fényképekkel kiegészítve olyan egységekkel, mint a könyvtár vagy a kutatási egységek, illetve természetesen a Jászberényi kampusz.
Milyen témák köré rendeződött a tárlók anyaga?
A tárlókban ugye megpróbáltunk tárgyakat elhelyezni, egyrészt az oktatás történethez kapcsolódó kiállítási darabokat. Itt is nagy segítséget jelentett a tanítóképzős, illetve a tanárképzős öreg diákok szövetsége és társasága, akik segítettek fényképekkel, tárgyakkal, történetekkel, biztatással, és hát ezek mellett próbáltunk azért kicsit korszerűek is lenni, de hát egy hologram is mutatja az épületet, kicsit jobban felhívva a figyelmet magára a kiállításra.
Milyen olyan különlegesség, érdekesség van még, ami ennek az évnek a jellemzője, ehhez a kiállításhoz készült, vagy akár ezt a kiállítást igyekszik érdekesebbé tenni? Azért is kérdezem ezt, mert fontos számunkra, hogy egy ingyenesen látogatható kiállítást hozunk létre minden évben a Liceum második emeletén, és mindig arra is készülünk, hogy akár a csillagvizsgáló felé tartó családok, akár kisgyerekekkel könnyebben megállnak, könnyebben odafigyelnek egy ilyen kiállításra. Milyen olyan érdekességek vannak, amelyekre esetleg ilyen szempontból ráirányulhat az éppen itt turistáskodók figyelme?
Egyrészt azt hiszem, maga a rollapok, tárlók, a szerkesztés és a nyomdai megvalósítás minősége maga egy olyan tényező, hogy felhívja a figyelmet. Mindenképpen a hologram, amely a lépcsőfordulóból is látszik, és ugye óvatatlanul is megnézik, hogy mi villog itt, illetve ezt is fontos kiemelni, mindegyik kiállításunkon a kollégák kézügyességét is hadrendbe állítjuk. Ebből az alkalomból Babicki Tamás kollégánk Eszterházról egy kis plasztikát is készített, és ez is ott látható a hologram és a Katolikus Egyetem alapító okirata mellett. Ezen kívül QR kódokat is alkalmaztunk, egyrészt a díszterem freskójának bemutatásához, hiszen ott olyan apró részletek vannak, amelyeket már nem lehet egy bármennyire felnagyított fényképen sem megmutatni, de ott van a QR kód, és hogyha beolvassák a telefonba, akkor további információkat kaphatnak, és ráadásul ezek olyan információk, amelyek az oktatáshoz, illetve a liceum felszereltségéhez kapcsolódnak, hiszen ugye a dísztermi freskón lévő tárgyak zöme mai napig megtalálható a liceumban, ugye a Csillagászati Múzeumban például, vagy a könyvek, amelyeket a 4 kar bemutatásánál jeleztek, Biblia, Szent Ágoston, vagy Corpus Juris, kánonjogi könyvek, ezek szintén megvannak a főegyházmegyei könyvtár állományában, és beszkenneltük a címoldalakat egy kis ismertetővel, de hát egy ilyen könyvtár és könyvtörténeti kiegészítést is kaphatnak a látogatók a sok élmény mellé.
Ezt nagyon szeretem, hogy mindig igyekszünk a történelem iránt nagyon érdeklődő apukákra, anyukákra, nagyobb testvérekre is gondolni, és közben pedig mindig igyekszünk azon, hogy egy kisgyerek figyelmét valóban mi ragadhatja meg. A freskót ábrázolva éppen egy olyan megoldást választottunk, ahol körbeforgatható maga a kinagyított freskó képe, ami szerintem fantasztikus ötlet, hogy még inkább segítsük az értelmezést. Honnan jött ez az ötlet, miért született meg ez a megoldás?
Hát ugye nehéz, hogy úgy mondjam, élőben is megnézni a freskót, nagyon jó nyakizomzat szükséges hozzá, és forogni kell, ugye négy oldal felé. Ez így áttekinthető, és maga a freskó is elég hatásos így, hogy az ember szinte egybe látja a különböző részleteket, az összefüggéseket, a hangsúlyokat, a természettudomány kiemelését, a orvostudományt, ugye a boncolást, hiszen boncolást azért ritkán ábrázoltak, különösen egy egyházi intézményben. De Eszterházy Károly számára a tudományosság volt az alapvető szempont.
És nem véletlen, hogy a téma az az oktatás, hiszen az egyik tárlóban például padban ülő diákokat láthatunk, illetve ott felfigyeltem én is egy írógépre. Például ez mennyire izgalmas, érdekes lehet akár az ide látogatók számára, akik már mondjuk nem ismerik, és milyen szívetmelengető lehet azoknak, akik akár még használtak is ilyet.
Maguk ezek a régi eszközök természetesen hozzá tartoznak a épület múltjához. Például a régi számítógép központ, ahol a számítógép egy termet foglalt el, amely ma valószínűleg mindenkinek a farmer zsebében található.
Könyvtárként nagyon-nagyon fontos számunkra, hogy köteteket is mindig kihelyezzünk, és könyveken keresztül, az állományunkban is megtalálható könyveken keresztül igyekezzünk megmutatni azt, hogy hogyan kapcsolódik könyvtárunk az adott témához. Ebben az évben sincs ez másképp. Különösen örülök neki, hogy említetted is, hogy a Főegyházmegyei Könyvtár gyűjteményében egészen különleges munkák is megtalálhatóak, de azért ez a kiállítás alkalmat ad a Tittápál könyvtár számára is arra, hogy megmutassa, hogy az ő gyűjteménye sem a mai dokumentumokból áll csupán.
Igen, itt a két könyvtár gyűjteményét kellett úgy összeválogatni, hogy tükrözze a könyvtári támogatást a oktatás, illetve a kutatás szempontjából. Ezért egyrészt bibliográfiákat tettünk ki a tárlókba. Ugye a Főegyházmegyei Könyvtárnak a 125 éves nagy nyomtatott bibliográfiáját, különböző egyéb nyomdászati bibliográfiát, ami nemrég jelent meg, illetve hát a tanárképző főiskola története során is a kollégák összegyűjtötték a tanári publikációkat, és ez is megjelent. Ezen kívül könyveket helyeztünk a tárlókba. 1945 volt nagyjából az idő határa két könyvtár szempontjából. Egyrészt tankönyveket, jegyzeteket. Itt az volt a szempont, hogy lehetőleg egri szerző, illetve líciumi szerző könyvéről legyen szó, illetve szakkönyveket, monográfiákat, amelyek országos kiadóknál jelentek meg sok esetben, és hát generációk tanultak, és ezeknek is a szerzője, oktatója, líciumi oktató. Illetve hát az utolsó tárlóban egy kicsit oldva ezt a sok könyv keltette feszültséget, folyóiratokat és újságokat helyeztünk el. A Liceumi Paletta különböző elődei, ugye a kakaó például, illetve még korábbi kéziratos 19. századi újságokat is lehet ott megtekinteni.
Nagyszerű, hogy a könyveken és a folyóiratokon keresztül évszázadokat lehet így bemutatni, és akár, ahogy mondtam is, van akinek még személyes emlékeket is előidézni, de mindenképpen azt a fajta rácsodálkozást megadni, hogy mennyi minden kötődik a mostani mindennapjainkhoz, életünkhöz is, illetve mi az, ami már nagyon változott. Nekem különösen izgalmas volt megnézni a Paramára tűzött meghívókat, hiszen ma már előfordul az is, hogy csak is elektronikus meghívót készítenek, környezetvédelmi okokból akár, vagy a praktikum miatt. Viszont ezeken a nyomtatott meghívókon keresztül szintén kirajzolódik az, hogy milyenek lehettek akár a könyvtári mindennapok.
Igen, a meghívókból van egy elég szép gyűjteményünk, és hát látszik a tematikai sokszínűség is, hogy a könyvtárban, vagy pedig egyáltalán az egyetemen ezerféle témában voltak különböző rendezvények. A paravánok egy részére, a rendezvényekhez is valahol kapcsolódva, pedig korabeli újságcikkekből tettünk ki egy válogatást fényképekkel, amelyek szintén ugye 45 előtt és 45 utáni állapotokat tükröznek. itt az öreg diákok valóban nagy segítséget jelentettek, hiszen ma már azért a Arcanum újságokban, ha valaki beírja a líceumot, tényleg ezrével, tízezrével jönnek ki a találatok. De korabeli fényképek terén azért nagyon fontos volt a személyes segítség. És azt hiszem elég érdekes. Képek is vannak, cikkek is a tanító képzősök zenekaráról, illetve az intézmény szalonzenekaráról, mert ilyen is működött, és hát egyáltalán a diák életről, amely a diák újságokhoz is kapcsolódik.
Mindig nagyon izgalmas az, hogy akár az öreg diákoknak a lelkesedése hogyan épít egy tárlatot, és hogy milyen emberi történetek, emberi sorsok rajzolódnak akár ki a dokumentumokon keresztül. Most volt-e olyan személyes kapcsolódás, vagy akár a kiállítás anyagának válogatása közben olyasfajta történet, ami különösen megragadott?
Hát igen, a segítség, a jó szándék az megmutatkozott a kiállítás összeállítása kapcsán. Vida tanár úr, ugye a csillagászati torony oktatója, például egy bolygó modellt restaurált a számunkra, amely szintén ott van a oktatási eszközök között a tárlóban, hiszen ezt az oktatáshoz használták, és azért itt említsük meg, hogy csillagászatot is oktattak már a líceumban. 1819 őszén, és éppen Tittel Pál volt az, aki ezt hát gyakorlatilag elindította.
Fontos hangsúlyoznunk, hogy a kiállítás 2025. decemberig látogatható, tehát akik nem tudnak betérni már az elkövetkezendő napokban ide hozzánk, mindenképpen jöjjenek el a líceumba, és ha már itt járnak, akkor a Tittel Pál könyvtárat is felkereshetik természetesen, és a gyűjteményünk második emeletén, a folyosón pedig megtalálják ezt a kiállítást is, amely a 250 éve az oktatás szolgálatában címet viseli. Remélem beszélgetésünkből kiderült, hogy milyen nagy szeretettel, gondoskodással és széleskörű együttműködéssel készült el ez a kiállítás. Reméljük, minél többen megnézik, emlékeket idéznek majd, vagy akár elkezdenek jobban érdeklődni az egri oktatás és a líceumi oktatás iránt. Tibor, köszönöm neked ezt a beszélgetést, ezt a rengeteg különleges és hasznos információt, és hogy végigvezettél minket a kiállítás létrejöttének legfontosabb mozzanatain.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Ezzel műsorunk végére értünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is. De addig is megtalálják híreinket, tudósításainkat az uniesterházy.hu oldalon és a Líceum Televízió műsorán.
Líceumi Krónika, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem magazin műsora.
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti Önöket a mai műsor szerkesztője Somosvári Eszter Anna. Az állami, városi és más egyéb kitüntetésekben többek között az a jó, hogy olyan emberek áldozatos munkájára is felhívja a figyelmét, akikre nem is gondolunk, holott sokszor munkájuk hozzátartozik a mi mindennapi életünkhöz is. Így van ez például Egerben a ProAgria díjak esetében is, hiszen többek között Oszlenci Krisztina, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Tittel Pál könyvtárának főigazgatója is átvehette ezt a díjat a Magyar Kultúra napja alkalmából. Mai műsorunkban vele beszélgetünk. Sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió EGRI stúdiójában Oszlánci Krisztinát, aki ugye nemrégiben ProAgria díjat kapott a várostól. Gratulálunk! Ha te azt a szót hallod, hogy könyv vagy könyvtár, akkor mi az, ami eszedbe jut?
Elsősorban egy fantasztikus közösségi tér, ahol mindenféle szolgáltatásokat tudunk nyújtani azoknak az embereknek, akik hozzánk fordulnak. Nagyon régen túléptünk már azon a berögzült fogalmon, hogy a könyvtár az könyveknek a tára. Nyilvánvalóan nagyon sok nyomtatott szakirodalmat és egyéb dokumentumot tárolunk, de a szolgáltatások tárháza az gyakorlatilag az elmúlt 10-20 évben szinte mondhatom, hogy megháromszorozódott, ami mindennel foglalkozunk, illetve ugye a digitalizálás és a digitalizáció jótékony hatására az elektronikus elérhetőségek, dokumentumaink száma is megtöbbszöröződött. Rengeteg olyan adatbázist érnek el nálunk az emberek, akár otthonról, a kanapéról is, ami eddig nem volt lehetséges. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a könyvtár, mint szó, az jóval-jóval többet jelent már önmagában, mint a könyvek tárát. Tehát számomra elsősorban egy közösségi tér.
Hogy látod, az embereknek mennyire sikerült követni ezt a változást, ami ez alatt a 15-20-25 év alatt bekövetkezett, akár a könyvtár, akár csak általában a könyvek, a digitalizáció kapcsán?
Én azt látom, hogy olyannyira felgyorsult a világunk minden tekintetben. Információ áramlás, információ keletkezés és annak a disszeminációja kapcsán is, hogy nagyon sokaknak ez egy kicsit nehezére esik, hogy ezt kövessék, vagy hogy helyesen eligazodjanak ennek a rengeteg információnak a sűrűjében, és talán mi könyvtáros szakemberek vagyunk azok, akik leginkább tudunk ebben segíteni, hogy mindenki eligazodhasson. Nagyon sokan nem tudnak például keresni. Az, hogy a közösségi média oldalait mindenki profi módon kezeli, az azt gondolom, hogy egy szórakoztató időtöltésnek kiváló. De amikor arról van szó, hogy kutatunk valamilyen témában, hogy komolyabb eredményeket szeretnénk letenni az asztalra, azért ott egy kicsikét más technikákat kell alkalmaznunk. Nagyon sokan nem tudják, hogy hol keressenek, hol találnak legális szakirodalmakat, vagy egyáltalán hogy fogjanak hozzá például egy ilyen kutatáshoz. Azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat tudunk segíteni. Elsősorban nyilvánvalóan egyetemi könyvtárként az egyetem hallgatói és oktatói számára nyújtjuk ezeket a szolgáltatásokat, de mivel nyilvános könyvtár vagyunk, és ezt nem győzöm minden fórumon hangsúlyozni, hogy mindenki bátran jöhet hozzánk, bármely korosztály megtalálhatja nálunk az elképzeléseit, ezért tudatosan foglalkozunk például a középiskolás korosztállyal is, hiszen ők a jövő egyetemistái, úgyhogy nagy örömünkre a szolgáltatásainkkal már őket is tudjuk támogatni.
Említetted, hogy akkor a mennyiségű információ áll most már az emberek rendelkezésére, hogy az abban való eligazodásban is kell nekik a segítség. Ugye szerintem egy átlagos hallgató mondjuk, hogy ha arra gondol, hogy kutatni szeretne valamit az interneten, akkor mindenki a Google-re gondol, beírja, amit kihoz, stb. Holott van egy csomó olyan állomány, egy csomó olyan rendszer, amiben, hogyha tag tud lenni, vagy rajtatok keresztül hozzá tud férni, akkor specifikus kereséseket folytathat. Jól gondolom?
Így van, abszolút. Többek között említettem az adatbázisainkat, nagyon sok olyan előfizetett adatbázisunk van, sőt, mondhatom, hogy országosan is élen járunk, tehát a nagy egyetemekkel is felvesszük a versenyt, amelyek valóban csak előfizetés útján elérhető tartalmakat bocsátanak a rendelkezésünkre. Ezt, hogyha valaki az olvasónk, akkor minden további nélkül eléri.
Ilyenkor, ugye említetted, hogy nyilvános könyvtár vagytok, hogy mindenkihez próbáltok eljutni, mindenkit próbáltok bevonzani magatokhoz, amikor mondjuk ezekről a kutatásokról, vagy ezekről a területekről beszélünk, akkor is ennyire minden elérhető rajtatok keresztül, vagy kifejezetten mondjuk a főiskolának a szakjai karjait segítve is dolgoztok?
Elsődleges feladatunk ez. Viszont mivel az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem szak kínálata, immáron 6 karral rendelkező intézmény kínálata annyira széles és annyi mindent lefed, így a könyvtár gyűjteménye is minden irányban gyarapszik és kiterjed, tehát minden ilyen új akkreditált szak tekintetében igyekszünk az állományt is napra készíteni. Illetve, ahogyan említettem, ez nem feltétlenül csak állomány függő, hiszen mondhatom itt az egyéb szolgáltatásokat, és ugye a korosztályokat említve, a babamama saroktól kezdve a kisgyermekeknek a játszó sarokig, és egészen a senior akadémiáig bezárólag, ahol kollégáim is oktatnak. Én azt gondolom, hogy nincs olyan korosztály, aki számára ne tudnánk vagy szakirodalmat, vagy elektronikus szolgáltatást, vagy valamilyen programot nyújtani.
Ahogy említed, hogy mama-mama sarok is van a könyvtáratokban, az ugye ezért is fontos lett, mert sokan már gyermekkel tanulnak, illetve mivel, hogy bárki bemehet hozzátok, csak úgy simán is fontos lehet, hogyha a gyerkőc el tud játszani, addig a szülő nyugodtan tud keresgélni a könyveitek között.
Így van, nagyon nagy örömet szokott okozni, hogy van ilyen kulturált lehetőség mindenki számára. A legutóbbi példa erre például a diplomaosztó, amikor rengeteg ember volt a liceumban, és láttuk a kisgyermekeseket, hogy keresik a lehetőséget, hogy hol lehet akár pelust cserélni, vagy megetetni a babócákat, és nagyon nagy örömmel fogadták, hogy nálunk erre van lehetőség.
Hogy látod egyébként? Én azt tapasztalom, hogy azok a területek, amelyek mondjuk vagy az érsekséghez kötődtek, gondolok itt a palotára, amikor ott megnyitott a kávézó, és így tovább, hogy vannak olyan terek Egerben még most is, amivel kapcsolatban az emberek úgy érzik, hogy nem mehetnek be, nem az ő területük, stb. És egy kicsit a líceum is ilyen. Hiába színházi előadás, rengeteg minden történik. Mennyire hat ez a könyvtára nálatok, mennyire áll fenn ez a helyzet?
Nagyon. Még mindig él a városban és a régióban is ez a sztereotípia, azt gondolom, hogy a liceum csodálatos barokk épületébe csak bizonyos céllal lehet bemenni, és nem nyithat be bárki. Holott ez abszolút nem így van, hiszen az egyetemnek is számos olyan rendezvénye van, amerre tényleg várják a városlakóit, vagy akit érdeklődik ezek után a programok iránt, és ugyanígy van ezzel a könyvtár is. Nagyon érdekes, sokszor szoktam tőlem kérdezni, hogy hogyan tudunk lépést tartani a könyvtári fejlődéssel egy barokk környezetben. Természetesen sokkal nehezebb azokat a feltételeket megteremteni, amelyek egy 21. századi könyvtár működéséhez szükségesek, az adott fix térben, amin ugye nem tudunk változtatni. Tehát egy olyan könyvtár, akinek ezekre a funkciókra készült egy épülete meghatározott szempontok szerint, az ebből a szempontból jóval előnyösebb helyzetben van, hiszen mi is három szinten helyezkedünk el, az azt jelenti, hogy három teremben kell minket, hogy megkeressenek. Ugyanakkor azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlítható érzés minden reggel megnyitni a liceum óriási kapuját, és talán az elmúlt években már azt gondolom, hogy ez a rengeteg program és lehetőség, amivel megkerestük a hozzánk fordulókat, és lehetőséget biztosítottunk arra, hogy megismerjenek minket, ez talán már egy kicsit oldja ezt a berögződést. Óriási segítség még számunkra a Főegyház megyei könyvtárral történő igen szoros együttműködés, mondhatni, hogy baráti kapcsolatban vagyunk. Egyébként rendre összekevernek minket a látogatók, hiszen aki a Főegyház megyei könyvtár csodálatos barokk termét keresi, az sokszor kopog nálunk, és fordítva van, aki a jegyzeteket keresi náluk, de hát ez már olyan összehangoltan, olajozottan működik, hogy többek között a programjainkat is már mindig közösen szervezzük.
Beszéljünk egy kicsit a programokról.
Január időszak az mindig csendesebb egy picit nálunk, hiszen az éveleje az mindenki számára inkább az adminisztratív elindulásról szól, illetve most záró is voltak az épületeink, tehát a hallgatók is kevésbé voltak jelen a vizsgai időszak során. Most viszont azt gondolom, hogy elindult az élet, tényleg egy nyüzsgő-pesgő élet van már az egyetemi épületekben. Úgyhogy mi is igyekeztünk már megszólítani őket, nem csak a könyvtári szolgáltatásokkal, hanem bizonyos programokkal is. Az egyik nagyon különleges számunkra, hogy az éves állandó kiállításaink mellett mindig vannak időszaki kiállítások is. Az egyik kedvencünk az Ez is én vagyok sorozatunk, amelyben egyetemi kollégák mutatják meg egy picit a másik oldalukat, mivel foglalkoznak még azon túlmenően, ami a főállásuknak megfelelő. És most éppen egy süni kiállítás van nálunk, ami azt gondolom, hogy egy ilyen környezetben nagyon különlegesen hathat. Dr. Jászi Éva oktató kollégánknak a magángyűjteményét láthatják az érdeklődők. Említettem az éves kiállítást, hát most az intézmény 250 éves évfordulója kapcsán egy nagyon nemes és megtisztelő feladatot kaptunk, úgyhogy ebben az évben egész évben látogatható majd az intézménytörténeti kiállításunk. Nagyon különleges tablókon vezetjük keresztül az érdeklődőket az egyetem megalakulásától egészen a jelenig, illetve nagyon sok interaktív és modern elem is látható a kiállításban. Erről készült kisfilmünk is, de leginkább azt szeretnénk, hogyha eljönnének és megtekintenék mindezt. Terveink között pedig természetesen nagyon sok minden szerepel, így a közeljövőben mondhatom, hogy az országos programsorozathoz kapcsolódva a Zöld Hét keretében lesznek majd nagyon érdekes programjaink, ott elsősorban a gyerekeket várjuk, de természetesen maga az üzenet az mindenkihez szól, a természetvédelem, környezetvédelem témakörében. Aztán, ahogy haladunk előre az időben, ott a nyári időszak az egy nagyon gazdag időszak lesz ebben a tekintetben, hiszen várjuk a múzeumok éjszakáját, az ünnepi könyvhétre készülünk, illetve a szakmai együttműködéseink kapcsán említhetem, hogy tagjai lettünk ugye a fenntartóváltás után az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének, amelynek évi rendes vándorgyűlése az idén Egerbe látogat, úgyhogy ez egy több száz fős nagy rendezvényünk lesz.
Egy ilyen rendezvényt hogy kell elképzelnünk? Tehát jó, persze konferencia, stb. Mindenkinek van róla valami kép, hogy szokott ez kinézni. Ti hogy láttak neki a szervezésnek?
Azért egy ilyen nagy volumenű eseménynek a szervezése az hosszadalmas és több összetevős, nyilván nem vagyunk magunkra hagyva ebben a tekintetben. Ugyanúgy, mint hogy a Magyar Könyvtárosok Egyesülésének is volt már Egerben kétszer is nagy vándorgyűlése, ott is már egy kis rutint szereztünk. Így az idei évben is számítunk az országos szervezetnek a támogatására, nyilván forrás és szervezési munka tekintetében is, de ami elsődlegesen a mi feladatunk, hogy itt egy olyan háromnapos programot biztosítsunk az ország bármely részéről érkezőknek, ami felejthetetlen lesz számukra. Egert én azt gondolom mindenki szereti, nagyon vágynak ide hozzánk, úgyhogy a szakmai előadásokon, workshopokon túlmenően szeretnénk nekik olyan szabadidős programokat biztosítani, amivel tényleg úgy térnek haza, hogy ez egy fantasztikus három nap volt számukra.
Vissza akarjanak jönni, és továbbadják az üzenetet, hogy Egerben mindenképpen érdemes ellátogatni. Egyébként te hogy gondolsz a városra? Tehát, hogyha mondjuk jön egy ilyen szakmai gyűlés, vagy bárki ismerős könyvtárosok közül legyen így, hagyjuk meg ezt a keretet, akkor mi az, amit te beválogatnál? Tehát, ami személy szerint neked olyan Egerről, ami nagyon fontos, és mindenképpen szeretnéd továbbadni valakinek, hogy ő is lássa.
Nyilván én elfogult vagyok a liceummal kapcsolatban. Egyébként tényleg sok nem ismerik, sőt, mondhatom, hogy az egyetemi dolgozók közül sem mindenki ismeri a liceumot magát. Mondhatom például a csillagvizsgáló fantasztikus programjait, és egyáltalán az, hogy meg lehet tekinteni a Kamara Obscurát, vagy a teraszról a várost. Nem mindenkinek természetes ez a dolog. Van, aki még abszolút nem járt fönn a toronyba, tehát azt gondolom, hogy ezek olyan kuriózumok, akkor az előbb említett barokterem, amely mindenképpen családi programként is azt gondolom, hogy kötelező elem, tehát egyértelműen a liceumba irányítanám a látogatókat, de egyébként én Egerrel önmagával kapcsolatban elfogult vagyok. Én annak idején ide jártam gimnáziumba, és az egyetemi éveimet Debrecenbe töltöttem. És bár nagyon szerettem Debrecent, és nagyon sok baráti kapcsolatom fűződik Debrecenhez, nagyon sokat köszönhetek az egyetemnek, de mindig vágytam ide vissza, úgyhogy az elmúlt 27 évem már egyetemi munkatársként azt gondolom, hogy elválaszthatatlan Egertől. Tehát ennek a városnak olyan hangulata van, hogyha az ember nem megy sehová, úgy értem, hogy nem konkrét intézménybe vagy programra megy, csak egész egyszerűen végsétál ezeken a barokk utcákon, az már egy olyan élmény, olyan feltöltődést jelent, ami én azt gondolom, hogy semmivel nem összehasonlíthat.
Volt egy mondatod egyszer egy interjúban, amikor azt mondtad, hogy azért szereted a liceumi könyvtárat, mert ennek a könyvtárnak lelke van. Szeretném, hogyha erről egy picit többet mondanál nekünk.
Igen, ezt már többször elmondtam, és tényleg én azt gondolom, hogy ez talán a mottónk. Említettem, hogy nekem a könyvtár egy közösségi térként jelenik meg a szemem előtt minden esetben, tehát nekünk nagyon-nagyon fontos a segítségnyújtás, az, hogy támogassuk a hozzánk fordulókat, de vonatkozik ez a könyvtáros kollektívára is. Akár az, hogy Feriékkel egy baráti kapcsolatot ápolunk, akár az, hogy bármelyik kollégám tényleg olyan boldogan jön be minden nap dolgozni, hogy egy olyan közösségben tehetjük mindezt, ami pótolhatatlan számunkra. És ez a mondat, ez egy volt professzorunktól származik, aki nagyon sok helyen járt a világban, és elmondta, hogy látott nagyon felszerelt, nagyon modern, minden szempontból tökéletes könyvtárakat, de ő még ilyennel nem találkozott, mint a miénk, és azt mondta, hogy ha ide valaki belép, akkor ez kell, hogy érezze, hogy ennek a könyvtárnak lelke van, és valóban egyszerűen elhivatottak vagyunk ebbe az irányba, hogy szeretettel fogadjuk a hozzánk fordulókat. Egyébként mindegy, hogy személyesen e-mailben vagy telefonon fordulnak hozzánk, ezt próbáljuk átadni, ezt a lelkületet, és nagyon bízunk abban, hogy senki nem távozik tőlünk úgy, hogy nem kapott a kérdéseire vagy a kéréseire választ tőlünk.
Akkor mondhatom azt, hogy abszolút szolgálatként éled meg a munkádat?
Abszolút, ez teljesen így van. Ez számomra egy hivatás. Származik egyrészt a szülői mintából, mindkét szülőm ilyen közegben dolgozott, édesapám erdőtelekközségnek volt a vezetője 17 évig, én onnan származom, édesanyám a kereskedelemben dolgozott, mindkettőjüktől ezt láttam, ezt az áldozatkészséget, ezt a mindenek fölött a partner, akivel éppen foglalkozni szeretnének. Sokszor szokták tőlem kérdezni, hogy miből tölkezem. Nyilván vannak az embernek kapaszkodói, hobbiai, egyebek, de arra kevés időt fordítok, mert egyébként egy-egy sikeres segítségnyújtás az többszörös erővel tölt fel, és ez nagyon jó érzés, és ugyanezt képviselik a kollégáim is.
Azért ez szerencse, hogyha így egymásra tudtatok találni.
Én azt gondolom, hogy a kollektíva vonza magához ezeket az embereket. Nagyon jó arányban vannak a tapasztalt és a fiatal kollégák. Egyszerűen annyira jó összhangban van mindenki. A fiatalabbak is olyan tisztelettel fordulnak az idősebbek felé, de ugyanez a tisztelet megvan a fiatalabb kollégák felé is, úgyhogy nagyon jól összeadódnak a tapasztalatok és az új szemléleti szempontok. Úgyhogy valóban én talán erre vagyok a legbüszkébb, hogy ilyen csapatom van.
Mennyiben más igazgatóként dolgoz?
Jóval több felelősségem van, amit megint csak nem teherként élek meg, inkább lehetőségként. Tehát több módon tudok segíteni, akár a kollégáimnak, akár az olvasóinknak, az egyetemi munkatársaknak, bárkinek, aki hozzánk fordul. Gyakorlatilag kinőtte vagy túlnőtte magát az a kezdeti időszak, amikor olvasószolgálatban könyvtárosként dolgoztam. Ezt folytattam tovább, csak vezetői feladatokkal kibővítve. Én a mai napig nagyon nagy örömmel végzem ugyanazokat a feladatokat a kollégáimmal együtt, tehát ugyanúgy beülök, ha ügyeletben kell lenni valamilyen esemény kapcsán. Szeretek vissza vedleni, úgymond olvasó szolgálatos könyvtárosnak, de nagyon jó csapatépítő programok, amikor a B-épület alak sorában a raktárat pakoljuk, és ott egy kicsit számkivetetként, de összhangon rendezzük a raktári állományt. Úgyhogy ezek mind nagyon kalandos dolgok. Azt gondolom, hogy egy ilyenfajta szoros együttműködés nélkül ez nem működhetne. Tehát nem lehet vezetőként fentről nézni egy-egy munkafolyamatot, ez csak így közösen együtt lehetséges.
Milyen terveitek vannak? Ugye egy pár dolgot említettél a programokkal kapcsolatban. Van-e valami, ami kifejezetten szívügyed, amit különösen szeretnél megvalósítani, vagy szeretnétek megvalósítani?
Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy nem is kell, hogy az én szívügyem legyen, hanem a kollégák napról napra hoznak olyan új ötleteket, olyan új nézőpontokat, amiben látunk fejlődési lehetőséget. Említettem a szakmai kapcsolatunkat, például ugye az Egyházi Könyvtárak Egyesülésének most fogunk egy fejlesztést mi megvalósítani, ami számunkra egy óriási segítség lesz, tehát a mi felületünkön fog megjelenni majd ennek az országos szervezetnek a hírlevele. De említhetném az újjá alakult Hevesvár megyei honismereti egyesületet, amelynek most mi terveztük a logóját, én magam is elnökségi tag vagyok, helyszínt adunk a rendezvényeknek, és természetesen a kutatás minden formájához biztosítjuk a lehetőséget. De számtalan ilyen van még függőben, ezek azok, amelyek most az elmúlt napokban realizálódtak tulajdonképpen. Talán pont ez a szakmánknak a szépsége, hogy nem egy megszokott mindennapi rutinnal élünk, hanem minden egyes naphoz valami olyan változást, olyan feladatot, olyan kihívást, ami örömmel tölt el minket, és fejlődésre ad lehetőséget.
Nem nehéz egyébként a folyamatos változó világban nektek is mindig változni? A különböző kihívásokkal, elvárásokkal együtt haladni, azoknak megfelelni?
Én nagyon szeretem. Van, akik nehezebben viselni, nyilván ez szerintem ez abszolút emberi
személyiségfüggő,
így van. De csak ha az elmúlt években az egyetemi változásokat említem, hogy főiskolából egyetem lettünk, egyetemből katolikus egyetem lettünk, mindeközben kampuszok jöttek, mentek, szó szerint tényleg más városokkal kellett olyan adminisztratív és működési gyakorlatot kialakítani, ahol ugye fizikai távolság is akadályozta mindezt, most már ugye csak Jászberény Szegénnyel vagyunk ilyen kapcsolatban, de ott is azt gondolom, hogy nagyon jó az együttműködés. Tehát, hogy mindezek okozhattak volna nálunk olyan törést, ami esetleg visszaveti a munkatempónkat, korán sem így volt. Tehát ott is azzal kezdtük, hogy az emberi kapcsolatokat kialakítsuk, és ezek mai napig megmaradtak. Sőt, nyilvánvalóan, ha nem is egy fenntartó alatt, de azért szakmai kapcsolatok is megmaradtak ebből, tehát van mindenféleképpen hozadéka ezeknek a változásoknak. Én azt gondolom, hogy bárki bármilyen területen dolgozik, nem kerülheti ki ezeket a változásokat. Nyilván van, ahol egy kicsit intenzívebb, mint ahogy nálunk is, de abszolút kezelhető. Vagy például említhetném még a COVID időszakot, az is egy nagyon kritikus időszak volt mindenki számára. Nagyon nehezen éltük meg. Ezt is csak úgy lehetett szerintem kezelni, hogy mindeközben emberek maradtunk, és ápoltuk ezeket a kapcsolatainkat. Én például meg lettem bízva az Egyetem Járványügyi Bizottságának vezetésével, ami azt jelentette, hogy gyakorlatilag tényleg 0-24-es időtartamban nekem telefonokat kellett fölvenni, tartani a kapcsolatot, a lelket a kollégákban, adminisztrálni, minisztérium felé jelenteni, minden, amit el tudsz képzelni. Azt is kérdezték, hogy hogy fér még bele, és egyszerűen az, hogy meg tudtam nyugtatni valakit, el tudtam intézni valamit, bármivel tudtam segíteni, az egy olyan pozitív töltetet jelent, ami visz tovább.
Az megint a szolgálat, nem is a segítségadás. Én nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és válaszoltál a kérdéseinkre. További sok sikert kívánok a munkátokhoz és nagyon, a munkádhoz szeretettel.
Nagyon kedves, köszönöm szépen a lehetőséget, és bízom benne, hogy még többször tudunk majd jó dolgokról beszámolni.
It's been a childish game, dives into the deep, rides over the bumps, thrown into the steep, with no regrets.
Painting in a dream, drawing with a brush, sneaks over a theme of one's caress. Dark and soft,
like it feels a shame. like it's been a childish game, dives into the deep, rides over the bounds, thrown into the steep with no regrets.
Painting in a dream, drawing with a brush, sneaks over a theme of one's caress. Dark and soft inside, leans against a plastered wall. Garden forest takes from here, dives around fear.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.